kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Parlament Törvényalkotási Bizottságának ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány megtárgyalása során a bizottság azzal is egyetértett, hogy a javaslatban ne szerepeljen az önálló szabályozó szervek, például az energetikai hivatal önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetése. Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek önálló alkotmányos jogállását, ezért ezen szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése jelenleg nem sürgető. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló rész úgy változik, hogy a testület nem csak a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működik, de a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése is feladata lesz. A bizottsági ülésnek az alaptörvény módosításáról szóló napirendi pontja vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak, a javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. Az európai parlamenti képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán, tájékoztatott az uniós parlament. Az unió tanácsával tervezett a digitális euró létrehozását célzó tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészíteni azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Az LKB a digitális euró értékét ugyanúgy garantálná, mint a hagyományos készpénzét. A digitális euró nem minősülne kriptovalutának. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb víziközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. A víz a jövőnk egyik legfontosabb kincse, szögezte le közösségi oldalán a miniszter. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkre az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írják. A közlemény szerint a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, például soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, mint például cégeljárás, csőd és felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtás. Sport. A Magyar Olimpiai Bizottság a következő két évben 60-60 millió forint plusz támogatást nyújt A 2028-as Los Angeles játékokra készülő sportszövetségek, a sportért felelős államtitkárság pedig megtartja az úgynevezett LA10, azaz Los Angeles 10 programot, de még vizsgálja, hogy ezt milyen szervezeti körülmények között teszi majd, hangzott el a MOP sajtóeseményén. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshogy csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. 1989. június 16-án Nagy Imrét, az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökét és társait ünnepélyes keretek között újra temették Budapesten több százezer fő részvételével. A legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa a legfőbb ügyész törvényesség jóvásának alapján még ugyanezen év július 6-án hivatalon is hatályon kívül helyezte Nagy Imre és társainak ítéletét, és bűncselekmény hiányában felmentette őket. A tárgyalás folyamán érkezett meg a hír a korábbi halálos ítéletet jóváhagyó Kádár János elhunytáról. Az egykori miniszterelnök politikai megítélése azóta is vitatárgya. Van, aki a forradalomban játszott szerepét emelte ki, de vannak, akik számára megbocsájthatatlan kommunista előélete. A következő percekben részletet hallanak dr. Rajnerem János, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának előadásából, amelyet 2013-ban Egerben tartott, Nagy Imre sorsfordulói címmel. A történész próbál választ találni azokra a kérdésekre, vajon hogyan is vonult be a 20. század magyar történelmébe Nagy Imre.
November 4, 5 óra, 1958, 1958. június 15-e este. Hűségben maradni, vagy sem? Történt, ami történt. Nagy Imre meghozta azokat a döntéseket, amelyeket én most nem fogok elismételni a forradalom alatt. Nagyon nehezen értette meg, de megértette, hogy mi történik. Nagyon nehezen értette meg, hogy mi az ő feladata. Valakinek, akinek a személyiségétől gyökeresen idegen a forradalom és a felfordulás, aki egy konszolidáló, egy reformer, egy építkező, de mégis meg kell értenie, hogy mi az, hogy forradalom. Mi az, amikor egy társadalom megmozdul? Mit akarnak? De politikus ember volt, és megtalálta, hogy mit kell csinálnia, meg kell próbálni elmagyarázni egyrészt a magyar társadalomnak, hogy meddig lehet elmenni, és képviselni kell a magyar társadalom akaratát egy szuperhatalommal szemben, és meg kell próbálni megmagyarázni ennek a szuperhatalomnak, hogy mit jelent az, hogy forradalom. Mert azoknak ugyanúgy fogalmuk sem volt róla, hogy mi az, hogy forradalom, mi az, hogy nép, mi az, hogy társadalom, és meg annyi fogalom, amit naponta 500-szor kiejtettek. Megtette, ami emberileg megtehető volt. Ezek az ő szavai 1958. június 14-én, azt hiszem a tárgyalás utolsó előtti napján. De az igazi sorsforduló és az igazi választás az ekkor következett. A fogság, a vizsgálat, a per napjaiban és a halál árnyékában megmaradni hűségben vagy sem. Megalázó önkritikát gyakorolni, beismerni a bűnösséget, esetleg elkullogni, eltűnni valahol egy börtöncellában, számüzetésben, vagy azt mondani, hogy én megtettem, amit emberileg megtehető volt, és ezekhez ragaszkodom. Helyesen tettem, mert nem lehetett mást tennem. A halál tudata az nem biztos, hogy olyan patetikus és felemelő dolog, mint ahogy ezt így utólag elképzeljük. A halál tudata az félelem. Félelem, hogy elveszik az életemet, és mindent megteszek, hogy ez ne történjen meg. A halál értelme, hogy legyen értelme a halálomnak, ami vagy most következik be, ha hűséges maradok, de vagy egyszer úgy is bekövetkezik, az már egy sokkal nehezebb és esetleg átgondolható, a félelmen túlmutató tényező. Azt gondolom, hogy amit Nagy Imre szövegeiből kiolvashatunk 1956 és 1958 között, a fogságban írt politikai védőiratát, a válaszait a kihallgató kérdésére, és a végén ezt a hangot lehet hallani, ma már ez hozzáférhető, letölthető az internetről, a válaszait a bíró kérdésére a tárgyaláson, az arról árulkodik, hogy ennek az embernek felmérve, hogy a halál közel van, fontos volt, hogy ez egy értelmes halál legyen. Ő akarta az értelmet megadni neki, és az értelme a hűség volt. Az 56-os döntésekhez való hűség. Hűség és értelmezés. Ennyit akart, ennyi nyomot akart hagyni, és a személyes döntéseit vállalni. Nos, ez a négy sorsforduló, ami az én véleményem szerint Nagy Imre hát igazi sorsfordulója volt. Ezek között nincs ott 1945, meg 53, de még tulajdonképpen 56 se. Az igazi sorsforduló akkor kezdődik, amikor a forradalom véget ér, vagy legalábbis neki véget ér. Ő a tárgyaló teremben a bíróval szembenéző, lesoványodott, önmagára is alig emlékeztető ember az, aki átéli a sorsfordulót. Sorsfordító volt-e Nagy Imre, sorsfordító személyiség, és hogyha netán a válasz igen, akkor mikor? Ehhez szeretnék egy nagyon rövid magyarázattal szolgálni. Sorsfordítónak azt a személyiséget nevezem, aki egy valódi történelmi esemény előmozdítója, aktív előmozdító szereplője volt. Mi az, hogy történeti esemény? Hát mindannyian tudjuk, hogy mi az, hogy történeti esemény. Miért is tudjuk? Mert tudunk ilyeneket mondani. Azért a történelemmel elméletileg is foglalkozó emberek nagyon sokat gondolkoznak azon, és ez a dolog távolról sem olyan egyszerű. Mert nem elég az, hogy a esemény átélői, vagy az egy, esetleg két nemzedék távlatából visszaemlékezők nagy, fontos eseménynek tartsanak valamit, az nem biztos, hogy egy elegendő kritérium, hogy kijelentsük, hogy ez egy történelmi esemény. Amit szoktak mondani, az a következő. A történeti esemény általában nem egyetlen mozzanat, hanem események úgynevezett szekvenciája, sorozata, amelyeket az egykorúak, esetleg egymástól teljesen elszigetelt eseményekként élnek át, az utólagos értelmezésben azonban egy folyamattá épülnek ki. Ez az egyik. A másik igenis kritérium az, hogy az adott esemény vagy esemény szekvencia jelentőségét az egykorúak, a kortársak is nagyon jelentősnek tartsák. Mert ez egyszerűen így van. Az átsugárzik. Végül a harmadik, ez talán a legfontosabb, azt szokták a történelem elmélet szakemberei történelmi eseménynek nevezni, amely hosszabb távon változtat a dolgok menetén, vagy kicsit tolvajnyelvű megfogalmazással a struktúrákat megváltoztatja. A fennálló struktúrákat. Mik ezek? Hát nem csak intézmények, nem csak jól átlátható, emblematikus dolgok, azok is persze, hanem mondjuk a társadalom szerkezete változni kezd, vagy megváltoznak szokások, magatartások, életstratégiák. Nem elég az, hogy megváltozik a pénz, nem, a zászló, vagy a címer, esetleg az országhatár, Ezek nagyon fontos változások, és gyakran az ilyesmi egybeesik strukturális változásokkal, de nem mindig esik egybe. Nem mindig. Az aktív résztvevő és érdemi előmozdító, ezt most nem tudom szavatosabban megmagyarázni. Na most akkor nézzük meg, hogy Nagy Imre azokban a történelmi eseményekben, amelyeket így a köztudat jelentős történelmi eseményeknek szokott tartani, sorsfordító volt vagy sem. De tulajdonképpen egyben megkérdőjelezzük ezeknek az úgynevezett sorsfordulóknak a történelmi esemény jellegét is. 1945 történelmi esemény volt-e? Igen. Erre a kérdésre igennel kell válaszolni. A struktúrák, amelyeket mondjuk az első világháború elvesztése és a trianoni béke nem feltétlenül változtatott meg, mert például a magyar politikai élet intézményei vagy a magyar társadalom szerkezete, az abban helyet foglaló státusza és pozíciója, az nem biztos, hogy nagyon megváltozott. És nagyon sok év van, mert szóval nem változott meg. Egy csomó minden persze igen. Hát 1945 az mindent megváltoztatott. Ez igen történelmi esemény volt. Sorsfordító szerepet játszott el a földosztó miniszter? Az én válaszom, hogy nem. Egy jó részét érintettem. Nagy Imre nem tudott meghatározó személyisége gévé válni ennek. A földosztás programja, hogy kiknek mennyi földet kell, a technikai részletek azok most itt nem olyan nagyon fontosak. Akkor persze őre mentek az emberek. Ezek nem voltak annyira lényegesek, ez egy elhatározott kérdés volt. Az 1930-as évek második felétől Magyarországon gondolkodó ember nem hihette azt, hogy a földosztás az így vagy úgy az elkerülhető. Ezt még Gömbös Gyula vagy Teleki Pál sem gondolták másképpen, mind a kettő kísérletezett egyébként földreforma, és ha megnézzük az 1940-es évek, tehát a háborús évek magyar sajtóját, ott állandóan földreformról van szó. Nem volt sorsfordító 1945-ben. Hozzátette a maga obulusát a történelmi eseményhez, a struktúrák változásához, mert ugye a 45-ben beinduló változások, szekvencia, azok nem 45, itt tudom én, akárhanyadikán, szeptemberben vagy októberben érnek véget, hanem a szovjet típusú rendszer kialakulásakor, valamikor a 40-es évek harmadik harmadában. 1953 történelmi esemény volt? Megváltoztatta a struktúrákat? Hát a gazdaságpolitika változott, nem szerveztek termelőszövetkezeteket, kiengedtek egy csomó embert a börtönből, azért ez nagyon fontos. De a struktúrákat nem változtatta meg. A kortársak jelentős eseménynek gondolták, szekvenciális jellege vitathatatlan, szerintem nem volt történelmi esemény. Azért oda tettem egy kérdőjelet, mert nem szeretnék normatív lenni ebben a vonatkozásban sem. Az én javaslatom szerint nem. Sorsfordító volt-e Nagy Imre ebben? Erre a kérdésre a válasz inkább igen. Ő kapott egy programot, egy genetikai kódot a változásokhoz Moszkvában, azt azonban az események alakulása folytán a szekvenciában eléggé szuverén módon alkalmazta. A kódban nem volt benne az, hogy például elkezdjen gondolkozni az egész gazdasági mechanizmus reformján, nem volt benne az, hogy felülvizsgálja, elvi alapon felülvizsgálja a konstruált pereket, az csak az volt, hogy kell engedni őket a börtönből, és aztán csöndben maradni. Nem volt benne a nyilvánosság, gyökeresen más felfogása, nem volt benne a több pártrendszer, vagy mondjuk inkább így, talán ez helyesebb, a politikai pluralizmus egyfajta kísérleti visszavezetése, a hazafias népfront Nagy Imre féle terve, az pedig erre irányult, bevallottan erre irányult. Tehát igen, egy nem történeti eseményben is viselkedhet valaki sorsfordítóként. Na most a legnehezebb dió az 1956, hát ha valami sorsfordító volt, akkor 1956 biztos. Az előbb említett kritériumok szerint 1956, sajnos tehetjük hozzá, nem volt sorsfordító esemény. Minden nekifeszülés és hősiesség ellenére a struktúrák megváltoztatása nem sikerül. Hogy Nagy Imre sorsfordító szerepet játszott egyszerűen azzal, hogy mint kormányfő közjogi formát adott egy népforradalomnak, ez viszont alig, ha vitatható. Kicsit azért lehet vitatni. Az események után kullogó, politikailag hibát hibára halmozó Nagy Imre, vagy ellenkezőleg a radikalizmustól elkapott naív forradalmár, ezek a Nagy Imre irodalom toposzai, ezek örökké velünk maradnak. Éppen 2006-ban jelent meg egy világszerte elismert, hatalmas sikert aratott könyv, Charles Gatti, magyar származású amerikai politológus könyve, amelyik azt mondja, most kicsit leegyszerűsítem, amiért Charles Gatti bizonyára megharagudna rám, de én kiengesztelném, amelyik azt mondja, hogy a magyar forradalom győzhetett volna három vagy négy kritérium teljesülése esetén, ezek közül most hármat vagy kettőt elhagyok. Az egyik az, ha Nagy Imre bölcsebben politizál, például leveri a forradalmat, de ezt én tettem hozzá a bírálatomba, amit erről a könyvből írtam, akkor nem kellett volna elbuknia. Nyilvánvalóan én is egy kicsit itt kiéleztem, Gáti arra célzott, hogy Nagy Imrének nem kellett volna vállalnia a magyar nép követelései képviseletét, vagy legalábbis nem mindegyiket, és akkor meg lehetett volna valahol félúton egyezni az oroszokkal, és hát milyen happy lett volna mindenki. Ami egy tetszetős gondolatmenet, nekem kifejezetten tetszik, hogy egy komoly történész és politikai elemző képes játszani, mert ez a legeredetibb és rokonszenvesebb emberi tulajdonság, de hát nem értek vele egyet. Szóval megkérdőjelezhető ez. Én például erre a kérdését igennel válaszolok. Az utolsó az a nemzeti sorsforduló, amelyiknek az idején Nagy Imre már régen halott volt. És mégis 1989-ben Nagy Imre élt. Nagy Imre emlékezete, az az emlékezeti esemény, amely az ő és társai újra temetésében öltött testet, az egy élő szerep. Hogy 1989 valódi történeti esemény volt, arra az én válaszom hangos, igen, csupa nagybetűvel kellett volna odaírni. Bármit is mondanak ma rá, bármilyen ilyen vagy olyan fülke vagy más forradalomhoz hasonlítják. 1989 volt a jelenkori magyar történelem utolsó sorsfordító eseménye, és addig, amíg a magyar demokrácia intézményei és a magyar demokrácia szelleme él az emberekben, addig az is marad. Ez nem biztos, hogy így marad, lehet, hogy ez éppen változóban van, ez szörnyű lenne. Ebben a pillanatban azonban én azt javaslom, hogy ezt tekintsük az utolsó fordulónak, mert a szovjet típusú rendszer ekkor véget ért Magyarországon, kiépültek a magyar demokrácia intézményei, és a magyar társadalom egy lehetőséget kapott arra, hogy visszazárkózzon a modernizáció nyugati típusú útjára, ahová a legtöbb történész szerint voltak éppen mindig is tartozott vagy törekedett. Hogy ezzel hogy élt, hogy éltünk, nem akarom én kivonni magam, nem szemlélem, ez az én életem is, ahogy a önöké, az egy más kérdés, de hogy a lehetőség adott volt, és hogy ebből nagyon sok minden megvalósult, azt gondolom józan és észszerű ember ezt nem vitathatja. Ennek a változásnak egy nagyon fontos része volt az, hogy le kellett rombolni a szovjet típusú rendszer hazai változatának, a kádárizmusnak a legitimitását. Nagyon fontos volt, hogy a magyar társadalom úgy lépjen át egy korszak határt, hogy visszakapja a múltját. Ezt a múltat Nagy Imre története és ebben Nagy Imre negyedik sorsfordulójának a története szimbolizálta. A hűség története, hogy ebben a szerencsétlen és eltolt 20. században is lehettek olyan emberek, akik képesek voltak a halál árnyékában hűségesek maradni a saját döntésükhöz, a saját emberségükhöz, és mellesleg a magyar szabadság ügyéhez. Igen, emberek voltak ezek, nem akarok itt visszamutogatni, hogy mi mindenen ment keresztül, mi mindent tett, mi minden rosszat tett ez az ember, de akkor, amikor a legfontosabb volt, akkor ezt megtette, minden remény nélkül. Ugye ő azt mondta, hogy ő abban bízik, hogy eljön majd az az idő, amikor a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály igazságot szolgáltat neki. Nem azt mondta, hogy a nemzetközi munkásmozgalom, ez egy nagyon fontos dolog volt, nagyjából megszállottja volt a fogalmi tisztaságnak, leszámolt a nemzetközi munkásmozgalommal, de a nemzetközi munkásosztály a kommunista eszme eme végső letéteményese ez a fikció, ez még mindig fogva tartotta. Rendben van. 89-ben a nemzetközi munkásosztály, hát ez nagyon vitás, hogy egyáltalán létezett-e. Abban a formában, ahogy ő gondolta, biztos, hogy nem. A magyar nép azonban létezett. Nagy Imre hűsége, a halálának az értelme 1989-ben jött el. Itt erre a kérdésre azt gondolom, vagy én azt javaslom, hogy válaszoljunk bátran igennel. Történelmi esemény volt, és abban a perben, amit a magyarországi kommunizmussal szemben akkor 89 nyarán folytattak, abban a korona tanú Nagy Imre élő szereplő volt, és ilyen értelemben igenis sorsfordító volt, amiben összefoglalja egyébként minden fáradozását a magyar történelem sorsának megfordítása érdekében. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak.
Thank you.
Részletet hallottak dr. Rajnerem János, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának előadásából, amely Nagy Imre sorsfordulói címmel hangzott el 2013-ban Egerben. Az előadása a történész Nagy Imre életútjának meghatározó fordulópontjait, valamint az 1956-os forradalomban betöltött szerepét és történelmi megítélését elemezte.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amelyet a Székely udvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Jó estét kívánok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a nagyon nagy türelmet. Ma estére az érzelmileg is intelligens házasságról gondolkodunk egy kicsit. Intelligens házak vannak, meg okos eszközeink, meg okos ez, meg okos az. Vajon a házasságunk hogyan intelligens? Mert nem lesz elég az, hogyha csak tudjuk, ugye ez az IQ-féle intelligencia, hanem a szív intelligenciája, így is szokták nevezni, de hogy az érzelmek intelligenciája mire való? Miért fontos az, hogy a házasságunk érzelmileg is intelligens legyen? Mit is jelent ez? Tulajdonképpen az a tudatos rész, az a kis kéregecske, az az IQ mindannyiunknak az idegrendszerében. Tehát az a tudatos rész, amit el tudok határozni, amit mit tudom én, kigondolok, kimondok, nem tudom én ezeket. De képzeljük el ezt, hogy ez egy olyan pici kicsi kis kéreg, hogyha lefordítanánk hosszmértékekre, akkor ez egy kis 11 milliméteres kis valami lenne. Ehhez képest az egész idegrendszerünk, ami a döntéseket hozza a házasságban is, az a nagyon nagy terület, az 16 kilométernyi. Tehát 11 milliméternek magyarázunk így egymásnak, hogy érted, fiam? Tudod, ezt így gondoltam. Igen, persze, hát fel, jó, igen. És a 16 kilométer jön, amikor a helyzet van. És mégse azt csináljuk. Tehát valahogy hányszor van ez így, hogy úri nő leszek, hát én így nem viselkedek, és tessék. Vagy hányszor elgondoltuk, hogy hú, mert igen, mert finom leszek, meg szeretem, na jó. Igen, és jön egy helyzet, egy szerda reggel, érted, és akkor ott füstöl, nem borzalom. Tehát ez az, amikor a 16 kilométer dönt, az a nagyon nagy rendszer. És éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy hogyan lehet ezt a nagyon nagy rendszert kézbe tartani. Mit tudunk ezért tenni, hogy ne söpörje el azt a kis 11 millimétert, amit úgy meggondoltunk, és valóban tényleg hát szeretük volna. Na most ebben ez az agykutatás segített igazából ebben, és megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet bekerülni ebbe a nagy rendszerbe, és hogy tudjuk ezt kézbe tartani. Sokféle központot ismertünk addigra már az idegrendszerben, járásközpont, beszédközpont, emésztés, mindenféle, hát nem így, de ez sematikus az ábrázolás, nem baj. Tehát sokféle központot, és érdemes volt lett volna, és keresték, hogy hol van az érzelmek központja. Nincs érzelmek központja, egyetlen egy idegrendszerben sem, vannak gócpontok, de érzelmi háló van, hogyha látják messziről is talán, ami minden központot, minden központtal összeköt, mindenkinek az idegrendszerében érzelmi háló van. A férfiakéban is, tehát mindenkiében van. És ez azt jelenti, hogy, de tényleg, szóval azt jelenti, hogy mindennel jár érzelem. Tehát mindennel, akár ülünk, akár állunk, akár alszunk, föl is ébredünk az érzelmekre, tehát ez még akkor se csitul el, mindennel jár érzelem. Legfeljebb nem fejezzük ki, nem úgy fejezzük ki, nem azt fejezzük ki, nem akarjuk kifejezni, nem tudjuk kifejezni, mindegy, de mindennel jár érzelem. Ugyanebből következik, hogyha az érzelmi hálónak egy kicsi kis pontjára egy inger jön, bármilyen kis inger, egy kedves tekintet, egy érintés, egy zene, egy emlék, egy illat, egy szóval sok minden, érzelmi inger, és gondolják meg, hogyha egy sűrű hálót megcsipkedek egy helyen, mi történik? Hát mozog az egész. Tehát bemozdul a személyiség. És mondjuk érzelmi inger esetén megmozdul az egész személyiség. A kisgyerekeknél lehet ezt jól látni, azonnal kidugja a nyelvét, minden ugrándozik, mindenféle. Nagyobbaknál már nem annyira, de mindig tudhatjuk, ha érzelmi inger éri a társunkat is,
akkor megmozdul az egész személyiség. De ez lehetőség is arra, hogyha érzelmi inger éri a másik szemét, ugye, akkor lehetőségem van arra, hogy az egész személlyel kapcsolatba kerüljek. Tehát, hogy tényleg hassunk egymásra, hogy valóban tényleg találkozzunk. Majd erre is kicsit visszatérek. Tehát azt mondjuk, hogy érzelmi inger esetén bemozdul ez a személyiség. Nagyszerű. Eddigre már tudhatták, az agykutatás itt szintén sokat segített, hogy ennek a kéregnek van intelligenciája, ez az IQ. Adatokat, tényeket megérteni, nem tudom én következtetni, memória, tudatosítás, számolás, elemzés, nem? Jó, ez az IQ. De ezen a ponton ugye kiderült az, hogy nem csak a kéregnek van intelligenciája, hanem van a hálónak is, ez az EQ, az emocionális intelligencia, az érzelmi intelligencia, tehát a háló intelligenciája. Na most, az IQ-ról tudjuk azt, hogy mindenki kap egy zacskónyit a születésekor, ugye? Tehát egy meghatározott mennyiség van. Nem kellett félni, de ennyi van. Tehát ezt ki lehet bontogatni, fényezni, meg mindenféle, de nem lehet növelni. Tehát tényleg olyan, mint a magasságom. Tehát kihúzhatom magam, kis magassarkú cipő, ez meg az, jó? De nem leszek olyan magas, mint itt önök, szerintem mindenki. Magasabb nálam. Nem baj, de nem leszek. Ilyen az IQ, tehát megvan a meghatározott mennyisége mindenkinek. Nem olyan nagy baj ez, csak így van. Ellenben itt van a háló, amikor azt mondtuk, hogy a hálónak is van intelligenciája, de ennek az a tulajdonsága, hogy ez egész életünkön át fejleszthető. Tehát most is, házasságban is. Mindig fejlesztem, mindenkinek van esélye, mindenkinek. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez leállt 7 évesen, 17 évesen, nem. 20-23 éves korig nagyon dúl, de utána is rendszeresen keletkeznek rajta új és új idegrendszeri kapcsolatok. Tehát semmi esélye annak, semmi létjogosultsága annak, hogy azt mondjam, hogy én már csak ilyen vagyok, hát ami a szívemen, a számon, tudod, ilyen szókimondó az egész család, nálunk a dédi is ilyen volt, és ilyen a család, tudod? Hát tudod, milyen a dédi? Hát neveletlen, meg te is. Az egész család úgy, ahogy van, ha ezt mondod, kész. Mert ezt lehet nevelni. Tehát egyszer, és itt kezdődnek ezek, itt kezdődik az a kérdés, az érzelmileg intelligens házasság, hogy ezek a területekhez valójában hozzáférünk, és csinálunk ezzel valamit, vagy egyszerűen azt mondjuk, hát édesem, így jártál, elvettél feleségül, ilyen az egész család, most mit csináljak már? Szóval ez nem így van, nevelhető. De ebből az érzelmi intelligenciából nem kapunk egy zacskónyit se, senki. A teremtő így rendelkezett, hogy ebből mindenki csak egy kis csirányit kap. Ezzel születünk, minden élő ember, pici kis érzelmi intelligencia lehetőséggel. És ha nem csinálunk vele valamit, vagy nem jól csinálunk vele valamit, akkor ekkora marad. Tehát lehet, hogy valaki már 47-es lábon él, és X szafrang van a neve előtt, és magas polcokon csücsül, és az érzelmi intelligenciája még mindig ekkora. Hát ez elég baj egy munkahelyen, de vészes egy házasságban. Vészes. Azért vészes, mert ott nagyon közel élünk egymáshoz, és minden nap előjön ennek a készségnek, képességnek a hiánya. De mivel, hogy azt mondtuk, hogy ez mindig nevelhető, és egész életünkön át nevelhető, és mindenkinek van esélye, az anyósodnak is, ezért nagyon érdemes vele foglalkozni, hogy mit lehet ezzel tenni, ugyanis az érzelmi hálón hozzuk a döntéseinknek a 70%-át, mindenki. Tehát a döntéseink 70%-át, tehát a házasságban is. Az, hogy kitartok, hogy hűséges vagyok, hogy visszaszólok, hogy megteszem, hogy nem, hogy melletted maradok, hogy segítek ebbe, vagy hogy mindegy. Ez az összes döntésünk 70%-át az érzelmi hálón hozzuk. Csak 30%-ot vagyunk képesek itt kéregen dönteni, csak az a baj, hogy amikor elönt a lé, már pedig ez néha előfordul, akkor pont az a kéreg, tehát az záródik. Tehát akkor vagy abban a helyzetben, hogy te Úristen, hát hogy viselkedtem, így sose akartam. Amikor elhatároztad, hogy én úgy nem fogok, mint anyám, tehát nekem anyukám nagyon szelídnő, de mondjuk valaki elhatározná, hogy mert amikor megmérgesedett, fú, akkor föltölt az órát, ott hagyta, igen, csöndbe, így elvonult, így csöndbe, én, és hozzávágtam, mit tudom én, mit. És akkor én elhatározom, én sose fogok így, mint anyám. És amikor elborul a lé, ugye eldönt a lé, hát még a szög is ugyanaz lesz, amivel anyát szoktam. Hát az a helyzet, mert a minta nagyon nagy, nagyon erős, és ilyenkor az érzelmi háló dönt, és nem az a bizonyos racionális. Tehát itt nagyon fontos lesz, hogy mit teszünk ezzel az érzelmi hálóval, és ezt viszont a készségekkel lehet majd nevelni. Ne féljenek, nem lesz ilyen elméleti, mindjárt átérek a hétköznapra. Na most, azt mondjuk a készségek. Itt vannak ezek az adottságok. Ez az embernek az adottságai. A termetem, a vérmérsékletem, a barna szemem, a 36-os lábam, az IQ is ide tartozik, adottság. Érted, amivel születünk? Amivel heted iziglen meg vagyunk áldva, ezzel jöttünk. Vigyázz, ez nem sok. Ez csak 20-30% összesen. Tehát nem sok. Tehát ettől még, tehát nem lehet erre se azt mondani, hogy hát, na. Szóval nem sok. És szaggatott vonallal lehet ábrázolni, ez nem látszik nyilván, mert már én se látom, nem ám, hogy ott. Tehát nem baj, nem érdekes. Azt jelenti, hogy az adottságok érvényesülése nem automatikus. Tehát hiába vannak valakinek nagyon-nagyon jó adottságai, azok nem sétálnak be egy jó pályára csak úgy magától. Hát ezt nagyon jól látjuk, hogy születik a gyerekünk, ugye, jönnek azok a jósoló rokonok, és megmondják, hogy micsoda jó mozgása van, ebből atléta lesz, ebből milyen borotva füle van, ebből zenész lesz, hát menj oda egy 10 év múlva, és hiába van valakinek akármilyen jó mozgása, ha utál izzadni, abból nem lesz atléta. Soha. Ugye? És akármilyen a fülhallása, hogyha -5 percet gyakorol azon a hangszeren, nem lesz belőle zenész, ugyebár. Nekem van egy, szóval én zenei pályán indultam, 4 gyerekünk van, és hát tudtam az első pár hétben, hogy melyik gyerekünknek borotva a füle, tényleg éles, mindenféle. A -5 percet teljesítette abszolút, ugye? Soha nem csomagolta ki a csellót a csellóra előtt, hanem így szállította oda-vissza. Tehát ez szerintem -5 perc. Aranyos a gyerek, de nem lett zenész, de lehetett volna. Mindegy. Tehát azt jelenti, hogy a jó adottságok egyáltalán nem vonulnak be arra a pályára, de a szerencsétlenek se. Tehát az adottságok nem olyan meghatározók, nem hivatkozhatunk rá, hogy hát ugye már, hát most na, mert a gének. Hát a gének nem ilyen erősek, mert ugye vannak alvógének, azoknak kell inspiráció, mindenféle, vannak a génplaszticitást is ma már ismerjük, tehát a környezet, a terep, a gyakorlás, a tapasztalat rengeteget ír még a géneken is. Tehát azt mondjuk, hogy nagyon fontos lesz ez a terület, a készségek területe. Jó. Készségek nagyon nevelhetők, nagyon jól dolgozhatunk velük, és nagyon jól formálhatják, vagy tolhatják erre-arra még az adottságokat is, és kibontakoztathatják az adottságokat is erre, vagy arra, vagy éppen az ellenkező esetben. Ebben az esetben talán érdemes majd bejátszani, megnézni, akkor is bejátszottam Nick Vujicsicsnak az esetét, akinek nagyon nagyon pocsik adottságai voltak, ugye kéz és láb nélkül született Nick Vujicsics, és hát azért 8 évesen szembe kellett vele néznie, hogy hát nem lesznek barátaim, nem tudok sportolni, nem lesz feleségem, talán családom se, munkám se, gyerekeim se, valami. Tudod mit? Másnak magyarázd azt, hogy kéz és láb nélkül lehet boldogan élni. Mert hogy túl lehet élni, ez lehetséges, de boldogan, azért az nem lehet. És nagyon másfele alakult az élete. Hát szóval, ugye nem lett egy depresszív alak, nagyon szép épp hölgy lett a felesége. Aztán született egy kis fiúcskájuk, és kitalálta, itt van rákötözve, talán kicsit látják, ugye, kitalálta, hogy lehet vele biciklizni, aztán született még egy fiúcskájuk, és utána körülbelül egy 2 évvel ezelőtt ikerlányok is születtek a családban. Hát most így nagy családban élnek, nem múltak el a nehezek. És bizony ki kellett találni azt, hogy hogy kapcsolom fel a lámpát kéz nélkül. Hogy fogom meg a feleségem kezét, mikor kezem sincs. És hogy mi emeli ki őt. Mi az, amivel rájön, hogy a feleségem szívét meg tudom fogni úgyis, ha nincs kezem. Mi az, amit így emleget, és azt mondja, hogy a hála, a türelem, a humor, a probléma megoldó képesség, a kudarctűrő képesség, az újrakezdés, a gyerekek, a kreativitás például, ez mind érzelmi intelligencia készség volt. Ez egy se IQ, egy darab se. Tehát nem baj, ha van az IQ, de ami azt alkalmazza, ami majd azt valahová, tehát valamilyen irányba bele tudja, tehát be tudja fogni a lovat abba az irányba, az az érzelmi intelligencia. És pontosan ez az, ami a házasságban nagyon-nagyon erősen hiányzik, ebben a nagyon, vagy hát hiányzik, vagy nagyon jó, hogyha megvan, hogyha ennyire közel élünk egymáshoz. És ezért kell megnéznünk azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyeket majd tudunk használni így a házasságban, akkor, hogyha tényleg azt lehet mondani, hogy intelligens a házasságunk, vagy érzelmileg is intelligens a házasságunk. Na most, ott vannak azok a készségek, a piros az érzelmi intelligencia területe, a zöld az IQ, tehát látják, hogy jó a helyzet, mert az IQ egy nagyon kis rész csak, tehát egy 20%-nyi, nem több. Tehát ez az, amikor adatokat, tényeket megjegyzünk, stb. Számolunk, elszámolunk, elemzünk, hát erre nem mindig van szükség a házasságban, azt gondolom, vagy inkább a legfontosabb dolgok nem megszámolhatók, nem elemezhetők, és nem innen segítünk majd azon a kapcsolaton, amit minden nap élünk. Itt vannak az érzelmi intelligencia készsége, ezt most csak én nagy vonalban mutatom meg, és utána szép apránként megnézzük, hogy ezek mit jelentenek a házasságban. Tehát, hogy melyek azok a készségek, amelyeknek működni kell a házasságban ahhoz, hogy ne csak ez a terület legyen meg, amit szép tudatosan elhatároztunk, hanem ez, amelyik majd működteti még ezt is. Itt vannak ezek a készségek, az affektív készségek, részletesen el fogom mutatni, és meg sok ilyen gyakorlati példát is nézünk hozzá. Konkrét érzelmeket átélni tudni. Hát erre valaki azt mondta, hogy igen, hát persze, igen, hát ez nem nagy izé, élünk, mirulunk, azt sírunk, nevetünk. Nem, mert egyszerűen ezeket nem csak tudni kell, hanem akkor kezdődik, amikor megborsózol, amikor úgy tényleg megérint, azért, vagy sírni, nevetni, örülni, gyönyörködni, kíváncsiskodni, érdeklődni, megrendülni, fájdalmat érezni, de ezeket át kell élni, és azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert sokszor át kell élni ahhoz, hogy működjön. Ahhoz, hogy például magunkban felismerjük, hogy ne legyen az, hogy nem vagyok mérges, de ez az igazság. Hát gondolkozz el rajta. Mi ez? Hát dehogy nem vagy mérges. Több évtizede mérges vagy. Lehet, hogy nem is rá. Érted? És mégis, mert nem ismerted fel magadban azt, és nem is tudtad kezelni. Vagy például itt van, amikor azt mondjuk az érzések azonosítása, például felismerése az arcon. Az arcon rengeteg érzést lehet felismerni, de csak tapasztalattal lehet megtanulni. Tehát, hogy mi van az arcodon. És gondold el, hogy hány ilyen lehetőség van. Van vagy 200 arcizmunk. 200. És ezek közül az a bizonyos kis 11 milliméter csak pár százalékot irányít, és az összes többit, azt a 16 kilométer Péter irányítja, tehát nem vagy ura magyarul. Tehát kiül az arcodra, de kiül a másik arcára is, és ő is ezt tudja érzékelni, ha egymás szemébe nézünk. Sokszor. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, egy ilyen vezetőképző, csúcsvezetőképzőknek volt egy ilyen, nem tudom, előadás, egy külföldi tréner volt, és én csak fordítottam. És mesélte ezt a dolgot, hogy képzeljék el, hogy az egész emberiség, tehát bárhol, bármilyen kultúrában 7 darab alapérzést egyformán fejezünk ki. Mindenki. Mindenki nagy szemekkel csodálkozik, mindenki így undorodik. 7 alapérzés. Nem sok. Hát ez nem sok. És ezt mindenki így csinálja. Tehát elmész a busmanokhoz, és így csinálnak, akkor undorodnak, szaladjál. Pedig nem tudsz busmanul. Tehát 7 darab alapérzés, nagyon jól meg tudnánk egymáson ismerni. És képzeljék el, hogy hát csúcsvezetők voltak, ismerték, hogy igen, Paul Ekman, ő kutatta ezt a dolgot, jaj, de jó, mindenféle, ekkor meg akkor, jó. És akkor fogta ez a tréner, és feltette ezt a 7 alapérzést így képekben, és ezeknek a csúcsvezetőknek az volt a dolga, hogy mint az oviba így összehúzzák, hogy ez az undorodás, ez az öröm, ez a tarara. Aha. Nem értek el 30%-os eredményt. Meg is voltak sértődve, hogy biztos csavar volt a feladatban. És mondta ez a tréner, hogy uraim, nem volt csavar a feladatban, csak az lehetett, hogy amikor önök utasításokat osztogattak, akkor senkit nem érdekelt a másik arca. Tehát nem néztek rá, és nem tudták megtapasztalni azt, amit egy ilyen beszélgetésben, amikor egymás szemébe nézünk, akkor úgy érezzük, hogy ha most csodálkozik, most rosszul esik, most én, és ezt így lehet csak megtanulni. De ezt nagyon meg kéne tanulnunk, hogy amikor a másik arcán valami megjelenik, hogy az elutasítás, vagy csak a feje fáj. Vagy miért fáj a feje? Ugye? Szóval ezek nagyon finom kis érzékelések, de azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van. Hát érzékelem, hogy érzékelik. Na. Szóval ezek például, de majd mutatok még más példát. Ott vannak a kognitív készségek, na ez is egy nagyon fontos rész, ez minden, ami belül így megmozdul. Lelkesedés, érdeklődés, nyitottság, kíváncsiság, nyitottság egy másik emberre, nyitottság egy másik megoldásra, nyitottság egy másik kultúrára, egy másik, nem tudom én, útvonalra, egy másik ízre, egy másik konyhára. Hát gyereke, két kompatibilis család nincsen az égvilágon. Ha legjobban házasodtál, akkor se. Tehát az a két család két nagyon más kultúrát hoz. És ott kell egy nagyon nagy nyitottság. Ez nem belátás kérdése, ez érzelmi intelligencia kérdése, hogy tudok-e nyitottan viszonyulni, érdeklődve viszonyulni esetleg a ti családi szokásaitokhoz. Ugye biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagyon nehéz is lehetett, hogy például a karácsonyi szokásokat úgy összecsiszoljuk. Mert nálunk ilyenkor jön az angyalka, nálatok meg olyankor jön az angyalka, nálunk meg ekkor eszünk, de nálunk nem eszünk, de ti egyetek, de mind nem tudom. Tehát ez, ilyen picikéket, vagy amikor nem tudom én, hát anyósod krumpli levese. Hát emberek, hát nekem nagyon jó anyósom van, de nagyon emlékszem arra, hogy amikor úgy először fiatalasszony koromban úgy főzögettem, vagy valami, és oda mellém sodródott, és akkor így csak úgy azt mondta, hogy hát édesem, ezt nem így szoktuk. Hát elég nagy nyitottság kellett ahhoz, hogy megkérdezem, hogy miért anyuka, hogyan? Szóval ezek is azok a készségek, és mindjárt mutatom, hogy ez miért annyira érdekes, hogy nem lehet ezt ugye IQ-ból megoldani. Tehát ezek azok a bizonyos mozgatós készségek. Itt vannak a társas készségek, na hát ez aztán reggeltől estig kell. Vezetés, alkalmazkodás, tolerancia, kommunikáció, empátia, minden, ami társas, hát egy társas életben ugye az egész élet az. Tehát még a szuszogásunk is társas, mert miért horkol, meg miért nem horkol, meg miért hideg a lába, meg miért meleg. Tehát mindegy, kinyitja ez ablakot, vagy na, mindegy. Szóval ez mind társas, de ez is egy intelligencia, egy valami, hogy ebbe össze tudunk-e hangolódni, hogy tudunk-e esetleg váltani a feladatok között, hogy most vezetni kell, most meg alkalmazkodni kell. És ezt nagyon sokszor elszoktuk annyival csapni szépen, hogy jaj, hát ez olyan kis vezető típus, mindig ez volt, ez meg olyan kis csapattag típus. Hát aki ilyet szól, az egy dilettáns típus. Azért, mert az adottságokban lehetsz ennyire típus, ott abban a kicsikébe biztos hátul is látják. Az összes többi nevelés és önnevelés kérdése. Mindenkinek kellenek a vezetői készségek. Idődet beosztani, vezetői készség. Hát nem mondhatod azt, hogy figyelj, én örökké kések, mert ezt jókor mondom most. Szóval nem mondhatod. Mert én olyan típus vagyok, vagy valami. Hanem ezzel lehet dolgozni. Tehát egyszerűen ez egy vezetői készség, az idődet beosztani. Mondjuk az előttünk lévő kamion idejét nem tudtam. Tehát érted, ez egy vezetői készség. És hányszor volt ez? Hát házasságunk elején nagyon sok problémánk volt ebből, ugye, hogy jó, hát ugye össze kell csiszolódni, és akkor nem tudom én, hogy készítem a vacsorát, ugye, mindenféle, és akkor csak nem jön, de múltkor sem, meg akkor sem, és elég volt már, érted, csak mindenféle, na szóval minden. És akkor, mikor hazajön, és akkor persze tele voltam vele, hogy de miért nem, de legalább szóltál volna haza. És akkor neki a másfél órás készítés, ez nem sok, nekem meg sok volt. Tehát, érted, és akkor ez most micsoda? Mert nem bízol bennem, de bízom, de akkor miért nem szólsz haza? De hát tudod, hogy dolgom van, de miért nem szólsz le? Na szóval ez is az. Tehát, hogy ezeket össze tudjuk-e valahogy hangolni, meg tudjuk, és nem lesz-e minden alkalommal az, hogy akkor most már megint, mert ezek az apró dolgok kezdik ki egyébként a hűséget is. Tehát biztos, hogy nem az a hűségnek az első kikezdés, meglátsz valakit és beleszeretsz, ilyen is van, de az könnyebb azért könnyebb kézbe fogni, mint ezeket az aprókat, amelyek szép lassan érted, széttolnak minket, mert már megint. És ezek a készségek ide tartoznak.
Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecre.